Köszöntöm az adó infohallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Bulátko Otto, az RSM adó menedzsere. Két témánk van, az egyik az áfa csökkentési lehetőségekhez kapcsolódik, kiemelten a gyógyszeripari szereplőket érinti, a másik témánk pedig a társasági adófelajánlás. Nézzük az elsőt, az áfa adó alapcsökkentési lehetőség a gyógyszeripar szereplőinek. Itt van is, van egy konkrét ügy is ennek apropóján. Mi ez a konkrét ügy?
Ez a Novo Nordisk előzetes döntéshozatal iránti kérelem volt. Ez egy európai bíróságot megjárt ügy, ami lényegében a gyógyszerforgalmazókat, a gyógyszergyártókat, a gyógyszerforgalomba hozatali engedélyeknek a jogosultját érinti. Maga ez az európai bírósági ügy, hogy jobban meg tudjuk érteni, az ügyhöz szükséges az, hogy egy kicsit lássuk a jogszabályi hátteret, illetve magát azt, hogy hogyan is működnek itt a gyógyszer értékesítések. A jogszabályi háttért érintően tudni kell azt, hogy Magyarország az Európai Unió tagja, éppen ezért így az uniós és a magyar jogszabályok, ezek egy ilyen egymásra épülő, összetett ilyen szabályozási rendszert alkotnak. Tehát általános forgalmi adóban van a HEA irányelv, ez az irányelv, ez tagállam a címzetje, meghatározza azt, hogy milyen alapelvek érvényesüljenek, mik a minimum követelmények a hozzáadott értékadóban, és a magyar áfa törvény az, ami részletesen tartalmazza a szabályozásokat. Ez egy nagyon rövid jogszabályi háttér, és azt kell tudni, hogy a magyar áfa törvény az adó alapjának a csökkentésére nagyon szigorú feltételeket határoz meg, míg maga az irányelv, a HEA irányelv azt mondja, hogy az adó alapja ténylegesen kapott ellenérték, és az árengedménye csökkenthető, addig a magyar áfa törvény felsorolja, hogy mi nem tartozik bele az adó alapjára, és nem általános alapelvi szinteket tartalmaz. A másik rész, tehát hogy hogyan is működik itt a Magyarországon a támogatott gyógyszerértékesítés, vannak a gyógyszergyártók, forgalmazók, forgalomba hozatali engedély jogosultak, akik nagy kereskedőkön keresztül eladják a gyógyszertárnak a gyógyszert, és mi, amikor elmegyünk a patikában magánszemélyként, ha ilyen támogatott gyógyszert veszünk, akkor mi csak térítési díjat fizetünk, tehát nem fizetjük ki a gyógyszer teljes vételárát, mert a NEAK egészségbiztosítási alapból támogatást fizet majd a gyógyszergyár, gyógyszertárnak, tehát mi kifizetjük a térítési díjt, a további fennmaradó vételárrészt pedig majd a NEAK fizeti meg. Most azért, hogy a gyógyszergyártók a termékeiket tudják Magyarországon értékesíteni, egyrészt támogatásvolumen szerződéseket kötnek a NEAK-kal, és másrészt pedig van egy kötelező befizetési kötelezettségük, ez a gyógyszeradó. Ez azt jelenti, hogy azt, amit ők befizetnek, egyrészt egy szerződéskötés alapján támogatási összeget, másrészt jogszabály alapján, az a egészségbiztosítási alapot illeti meg, és lényegében abban finanszírozzák a különbözeti értékét ezeknek a gyógyszereknek. Most a konkrét ügyben az volt, hogy már ez egy korábbi európai bírósági jogesetre is visszanyúlik, teljesen 2019-re, ugyanis a Böhringer ügyben már korábban kimondták, ott is volt egy előzetes döntéshozatal iránti kérelem, először Németországban, majd Magyarországon, és ott már kimondták, hogy abban az esetben, hogyha valaki támogatásvolumen szerződés alapján lényegében visszafizeti, illetve a gyógyszer árának egy részét megtéríti, és árengedményt biztosít magának a vevőnek, akkor ő jogosult arra, hogy ezzel a térítési díjjal, tehát a támogatásvolumen szerződés alapján kifizetett díjjal csökkentse a fizetendő áfa alapját, ugyanis ő neki az adó alapja, a ténylegesen kapott ellenérték, az kevesebb lesz, pont ezzel a támogatásvolumen szerződés alapján. És a Novo Nordisk ügy az abban volt több, hogy maga a Novo Nordisk az nem csak a Böhringer ítéletben leírt támogatásvolumen szerződés alapján kifizetett összeggel csökkentette az általános forgalmi adó alapját, hanem egy teljesen még bátrabb döntést hozott. Azt mondta, hogy ő lecsökkenti a gyógyszer adóval is az adó alapját, és ez azért volt új, mert alapesetben az adók azok nem csökkenthetik az általános forgalmi adó alapját, és pont erre hivatkozott a magyar adóhatóság is ebben az ügyben. Ugyanakkor az Európai Unió bírósága pedig megállapította azt, hogy függetlenül attól, hogy ez a befizetés jogszabályon alapul, és kötelező vagy sem, akkor is megilleti az adóalap csökkentés magát az adózót, ha ez egy konkrét címzethez jut el. Mivel a gyógyszeradó címzetje az minden esetben a NEAK, ugyanúgy, mint a támogatás volumen szerződések esetében is. Hiába jogszabály írja elő ezt a kötelező befizetést, tehát a gyógyszeradó befizetést, ugyanúgy jogosult arra az adózó, hogy csökkentse az adó alapját. És ez a döntés, ez az előzetes döntéshozatali eljárásban született döntés, ez 2024 őszén született meg, és erre tekintettel most van lehetőségük arra maguknak, ezeknek a gyógyszerforgalmazóknak, gyógyszerforgalomba hozatali engedély jogosultaknak arra, hogy csökkentsék akár elévülési időn belül visszamenőleg az áfa adóalapjukat.
Milyen gyakorlati hatása van ennek itthon a gyógyszerforgalmazásra, tehát milyen hatással van az Európai Bírósági döntésnek Magyarországon? Konkrétan a gyógyszerárakban ennek érezhető hatása lehet?
Mivel 5%-os áfa kulcs érvényesül ezekben az ügyekben, így nem hiszem, hogy erre hatással lenne maga ez a döntés, illetve azt kell még tudni, hogy amit mi látunk a gyakorlatban, tehát ősszel karácsony előtt ment be nagyon sok kérelem, akár elévülési időre teljes visszamenőlegesen itt az áfa adóalapok csökkentésére, és most fognak megszületni azok a döntések, illetve most küldenek ki az adóhatóságok hiánypótlást, ha még kevés adatok, dokumentumok van a döntés meghozatalára, ami alapján jogosultak lesznek erre az áfa adóalap csökkentésre, illetve az áfa visszatérítésre maguk az adózók.
De mégis milyen hatása lesz ez ennek közvetlenül a hazai gyógyszergyártókra, gyógyszerforgalmazókra, és hát végső soron lesz-e hatása a gyógyszer fogyasztóira, tehát magukra az állampolgárokra?
Magukra az állampolgárokra nem lesz hatása, illetve a gyógyszerforgalmazókra, a gyógyszergyártókra sem. Nekik kell azt figyelembe venni, hogy ez az ítélet, tehát szeptemberben jött ki, és 180 napuk van arra, hogy igazából azokat a kérelmeket benyújtsák, ami alapján érvényesíteni tudják ezeket a jogukat. A jövőre nézve tekintettel pedig magába a havi áfa bevallásban tudják majd megfelelően kezelni az adóalap csökkentést. Erről már meg is született a jogszabálymódosítás.
Tehát akkor végül is, hogyha adóalap csökkentésről van szó, akkor a ennek csak van kedvező gazdasági hatása a gyógyszergyártókra, forgalmazókra nézve.
Igen, van, de tehát ez nem egy ilyen nagyon nagy tétel. Ennek az Európai Uniós döntésnek, tehát magának a bíróságnak a jogértelmezésének abban van jelentősége, hogy még inkább kimondja azt, hogy a héja irányelv rendelkezései, az abban megfogalmazott alapelvek, azok közvetlenül is alkalmazhatók Magyarországon, és azt látjuk, hogy egyre több és több esetben mennek el a bíróságok Luxemburgba, és az Európai Bíróságtól kérik az uniós jogszabályi rendelkezéseknek az értelmezését, és egyre több adózó meri azt meglépni, hogy ő is közvetlenül erre az uniós jogszabályi helyre hivatkozva próbálja érvényesíteni akár az adóalap csökkentési jogát.
Értem, tehát akkor ennek elsősorban ilyen uniós jogharmonizációs adminisztrációs jelentősége van.
Igen, és másodszorban pedig, tehát aki jelentős összegű támogatás volumen szerződéseket kötött, illetve akinek jelentős összegű gyógyszeradó fizetési kötelezettsége van, abban az esetben természetesen maga a gyógyszergyártó, gyógyszerforgalmazó nagyobb összegű áfa visszatérítésre lesz jogosult.
Említette a HIA irányelvet, de ez pontosan micsoda? Én hallottam már ezt a mozaik szót, de egy kicsit fejtsük ki.
Tehát ez a hozzáadott értékadó irányelv, ez a 2006 évi 112-es irányelv. Azt tudni kell természetesen, hogy az Európai Unióban az irányelvek címzettjei a tagállamok, nem pedig mi állampolgárok. A HIA irányelv tartalmazza azokat a áfa rendszer alapelveket, illetve magát a áfa szerkezetét, a legfontosabb rendelkezéseket, ami alapján a tagállamoknak be kell építeni a HIA irányelv rendelkezéseit. Tehát a tagállamok ezeket a rendelkezéseket átveszik, a tagállam fogja biztosítani ezeknek az alapelveknek az érvényesülését, de nincs két egyforma hozzáadott értékadó törvény, tehát két általános forgalmi adó törvény európai országok között, mert mindenki egy kicsit máshogy ülteti át a nemzeti jogba a HIA irányelv rendelkezéseit. Viszont az, hogy most már kimondták több esetben a közvetlen hatályt, tehát hogyha a tagállam nem megfelelően implementálja az itt meghatározott alapelveket, akkor közvetlenül egy magánszemély is tud arra hivatkozni, hogy akár a magyar áfa törvény meghatározott rendelkezése nincs összhangba a HIA irányelv rendelkezésével, és ezt követően a bíróságra viszi az ő ügyét az állami adóhatósággal szemben, akkor a magának, a magyar bíróságoknak megvan a joguk arra, hogy az Európai Bírósághoz forduljanak előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel, hogy maga az Európai Unió Bírósága értelmezze a HIA irányelv rendelkezését, illetve leírja azt, hogy esetlegesen nem összeegyeztethető azzal az olyan nemzeti szabályozás, ami most a konkrét esetben azt mondta ki, hogy ez a kötelező befizetés, ezzel a kötelező befizetéssel nem lehet csökkenteni a helyi alapját. Tehát itt az uniós és a hazai jognak a összhangjának az értelmezéséről beszélünk, illetve ez a HIA irányelv az, ami segít nekünk abban, hogy a magyar áfa törvény rendelkezéseit hogyan is kell értelmezni.
Milyen lépéseket kell tenniük a gyógyszergyártóknak és a gyógyszerforgalmazóknak? Néhányat már említettünk közülük, vannak-e olyan dolgok, amit kimaradt esetleg, és fontos lenne?
Igen, aki még nem tett lépéseket itt az áfa adóalap csökkentés miatt, annak nagyon fontos, hogy tényleg márciusig nézze át, ellenőrizze, hogy esetlegesen ő mekkora összegű, illetve gyógyszeradó fizetésére kötelezette, és azt is meg kell vizsgálni jelen esetben, hogy magának itt a gyógyszeradónak a áfa alap csökkentését, azt ő jogosult az adott havi bevallásban érvényesíteni, vagy a NAV által, tehát a magában az ARD-ban, az adózás lennyéről szóló törvényben biztosított különös eljárás keretében fogja ezt az utólagos adóalapcsökkentést érvényesíteni. Tehát ez nagyon fontos, hogy mindenképpen elemezzék a helyzetet, illetve önállóan vagy adótanácsadó bevonásával tegyék meg márciusig azokat a lépéseket, hogy ne vesszék el az adóalapcsökkentési lehetőségüket a múltra vonatkozóan.
Ez valamennyi hazai gyógyszergyártót, forgalmazót érinti, mert hogyha Magyarországon tevékenykedik?
A gyógyszerforgalomba hozatali engedélynek a jogosultja, illetve ha az belföldön nem végez forgalomba hozatali tevékenységet, akkor magát a forgalmazót kötelezi a jogszabály arra, hogy megfizesse ezt a úgynevezett gyógyszeradót, a közfinanszírozással érintett gyógyszerek vonatkozásában, és őket fogja, tehát a közfinanszírozással érintett gyógyszerek vonatkozásában érvényesül majd ez az adóalapcsökkentési lehetőség.
Másik témánk a társasági adó felajánlás. Itt milyen lehetőségek vannak? Ugye támogathatunk a társasági adónkkal látványcsapat sportot, vagy pedig filmtámogatást adhatjuk oda ezt a felajánlást, hogyha jól tudom.
Igen. Tehát itt most már társasági adóról beszélünk. A társasági adó meghatározott részét felajánlhatják az adózók, úgy, mint a személyi jövedelemadónak is az 1%-át, csak jelen esetben, aki társasági adó fizetésére kötelezett, az nem 1%-ot, hanem a fizetendő társasági adójának a 80%-át ajánlhatja fel különböző látványcsapatsportokra, vagy meghatározott nyilvántartásba vett filmprodukcióknak. Nagyon fontos, hogy ez a felajánlás, ez adóelőnnyel jár. Tehát, hogyha valaki arról rendelkezik, hogy felajánlja a fizetendő társasági adójának a 80%-át, ha ezt adóelőlegből teszi, akkor filmfelajánlás esetén 7,5% jóváírásra jogosult, míg látványcsapatsport esetén körülbelül 6,5% adójóváírásra jogosult, majd az éves bevallás benyújtását követően. Aki ezt az éves adóbevallásban teszi meg, az 2,5, illetve 2,25% jóváírásra lesz jogosult, tehát ha éves adóból teszik a felajánlásunkat, akkor kisebb az adó jóváírásnak az összege, viszont ebben az esetben sokkal hamarabb meg is kapjuk azt. Ami nagyon fontos, és ezért javasolt most lépni a támogatóknak, hogy a látványcsapat sport támogatás esetében minden évben meg van határozva az a támogatási keretösszeg, amit le lehet az adott évben hívni adófelajánlásra. Figyelemmel arra, hogy sokkal több sportfejlesztési program van, mint amekkora a keretösszeg, így nagy valószínűséggel most, hogy elkezdték kinyitni ezeket a kereteket, elég rövid időn belül a lehívható keretösszegek le fognak csökkenni, tehát nem lesz lehetőségük maguknak a támogatóknak látványcsapatsport támogatást nyújtani. Éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb megkössék ezeket a szerződéseket. Abban az esetben pedig, ha valaki filmfelajánlással szeretne élni, akkor nem csak a Nemzeti Filmintézet elkülönített letéti számlájára tud felajánlást teljesíteni, hanem konkrét filmprodukcióra is. Azt látjuk, hogy a Nemzeti Filmintézet elkülönített letéti számlájáról is már csak jelentős késéssel kapják meg az filmprodukciók a támogatási összegeket, ezért nagyon sok filmprodukció nem várja meg, hogy a filmintézet utaljon neki támogatást, amire jogosult, hanem közvetlenül keres magának támogatókat. Úgyhogy ebben az esetben is fontos, hogy minél hamarabb lépjenek a társasági adó fizetésére kötelezett adózók abban az esetben, hogyha adóelőnnyel szeretnének élni.
Félig meddig már átbeszéltük azt, hogy miért fontos azt, hogy erről most szülessen döntés. De mondjuk azt, hogy valaki látványcsapat sporttámogatást vagy filmes felajánlást tegyen, melyiket válassza, ez nem teljesen szubjektív, hogy melyiket választja, hogy melyiket támogatja?
Lehet azt mondani, hogy szubjektív. Azt látjuk, hogy van, aki az alapján hozza meg a döntését, hogy tényleg esetlegesen a családban gyerekek egy egyesületben járnak, ezért a látványcsapatsport támogatást választja. Valaki azt választja, hogy ő az adóelőnyért érvényesíti a felajánlást, és éppen ezért azt választja, hogy ő a filmtámogatását a biztosított magasabb időelőnyt szeretné élvezni, ezért a filmfelajánlást választja.
Egyébként valamilyen kockázattal jár a társasági adófelajánlás?
Nem jár semmilyen kockázattal a társasági adófelajánlás, pont azért, mert a befizetendő, tehát az általam befizetett adónak meghatározott százalékát ajánlom fel, így a NAV lesz az, aki majd elbírálja a rendelkezésem alapján, hogy itt a felajánlásnál a támogatott esetében van-e bármilyen olyan kizáró körülmény, ami miatt nem valósulhat meg a felajánlás, és ebben az esetben a befizetett adóm az marad a központi költségvetés meghatározta a rendszerében. Ellenkező esetben, ha minden feltételnek megfelelünk, akkor pedig teljesíti az adófelajánlást, és továbbítja az adóösszeget az arra jogosultaknak.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Bulátko Otto, az RSM adómenedzsere volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.